ne felejtsük el, hogy miről fogunk beszélni. Igazából ez egy családi beszélgetés lesz, úgyhogy belecsöppentél egy családi beszélgetésbe. Jó lesz, ígérem. Igazából, amit ma, amiről ma beszélünk, az hasznos lesz. Nagyon hasznos lesz. Megnézzük azt, hogy miért csináljuk meg, miért csináljuk azt, amit csinálunk. Mi a célunk, mi a látásunk. Úgyhogy nagy a várakozásom. De először hoztam néhány képet, készen állunk. A szlájda, hoztam néhány képet. Vannak hatalmas hősi csaták a mai világegyetemben, és mindjárt ott vannak, látjátok? Tehát nagyon komoly csaták zajlanak az életben. Luke Skywalker és Darth Vader. De vannak más csaták is, csak lépkedjünk. Például, tehát nálunk inkább ez megy, mint a csillagok háborúja, igen. A lányos családban az Ariel meg a... Ki az? Popocici? Vagy hogy hívják? Ursula, oké. Igen, ez egy másik mese. Jó. Aztán van még. Ugye a nagy riválisok, a nagy csata. Mehetünk. Na, ezt kitaláltak, hogy ki? Meg Döbrögi, ez az. Nincs több? Nincs? Akkor hagyjuk fenn őket. Na, tehát van sok csata az életben. Az imént délután, a mai délután megéltem egyet, mielőtt elindultunk, ez mindig csata. Hogy jussunk már ki a folyosóra. Menjünk már ki a folyosóra. Készen vagy már? Miért mész vissza még mindig a szobádon? Mit akarsz tőled? És igazából arról a csatáról szeretnék beszélni. Ugye angyalok és démonok, tehát a háborúságról, a szellemi háborúságról, hogy tehát mindannyian megéljük ezt a csatát. Valószínűleg ma megélted, vagy a héten megélted, hogy menjek-e gyülekezetbe a héten, vagy nem menjek? Hogy megyek-e, vagy nem megyek a héten? Ez egy óriási csata. Ez egy óriási csata. És egy valóságos csata. Tehát nem csak a folyosón történik a csata, előtte is, vagy az autóban, ugye a legbénább, a legegyszerűbb dolgon az ember összeveszik, még mielőtt ideérkezik, csak hogy nyugodt legyen a délután itt. Tehát valahogy a dolgok mindig összeesküsznek az ember ellen, tehát ez valóságos. Tehát valóságos. Jön az elbátortalanítás, jönnek az olyan értelmetlen felnagyítás az apró dolgoknak, hogy csak nehogy tudjál jönni, csak nehogy oda tudjál figyelni, csak nehogy zavartalan legyen az itt léted. Úgyhogy ez egy valóságos csata. Van, aki azt mondja, de hát figyelj, Balázskám, hát a gyülekezet nem is annyira fontos. Miért lenne fontos? De a kérdésem akkor az, hogy ha nem fontos, akkor mi a pityi palkóért küzd annyira Sátán, hogy ne tudjunk ide eljutni? Oké, tehát akkor miért? Ha nem annyira fontos. De ő küzd. Ő küzd, és hoz be körülményeket, hoz be gondolatokat, hoz be kifogásokat, hogy miért ne jöjjünk, és miért ne legyen részünk annak Isten családjának. Ja, úgyhogy ez valóságos, és hogyha mondjuk az elmúlt két hétre gondolok, az elmúlt két üzenetre, tehát ezek életmentőek voltak. Életmentőek. Ha nem hallottad, akkor töltsd le, hallgass meg a kísértés és a vádlás, és amit tanultunk róla, és ahogy Isten meglátogatott bennünket ezeken az alkalmakon, az különleges volt. És csak nem akarunk ilyeneket kihagyni. Csak nem akarunk ilyeneket. De az ördög az küzd, és hozza be a különböző dolgokat, csak hogy ne legyünk itt. Most mondok, következő dologgal biztos, hogy egyet értesz. Ha hívő vagy, ha nem hívő vagy, tök mindegy, egyet fogsz ezzel érteni. Olyat mondok, hogy egyet fogsz vele érteni, biztos. Észrevettétek, hogy az erkölcsösség mennyire süllyed? Manapság. Tehát egyre rosszabb a helyzet. De ami még nagyon érdekes, hogy a gyülekezetben járás is nagyon süllyed. A gyülekezeti jelenlét is nagyon süllyed. Tehát a kereszténységben. Szoktam olvasgatni mindenféle ilyen kimutatásokat, vagy statisztikát. Sajnos Magyarországon nincsen, de Európáról van, Amerikáról van, és fogy. Fogy a keresztények száma, legalábbis a gyülekezetben járó keresztények száma. És ezen gondolkodtam, hogy szerintem azért ez összefüggésben van. Tehát ahogy az emberek nem járnak Istennel, vagy nem akarnak Istennel járni, vagy nem járnak el a gyülekezetbe, ugyanúgy a társadalmi helyzet is ugyanúgy romlani fog. Ez csak együtt mozog. Hogy a keresztények milyen állapotban vannak, olyan állapotban van a világ is. Mert hogy Jézus azt mondta, hogy mi vagyunk a világ világosság és a föld sója. És nekünk kéne az iránymutatóknak lenni az életünkkel és a döntéseinkkel. Ja, úgyhogy fontos a gyülekezet. Nagyon fontos. Nagyon-nagyon fontos. És beszélnünk kell róla. Tehát beszélnünk kell, hogy miért fontos. És tudom azt, hogy az, hogy járjon valaki, és rendszeresen járjon valaki gyülekezetbe. És most általánosságban veszek, nem feltétlenül ebbe a gyülekezetbe kell járnod, hogyha úgy érzed, hogy ez a te helyed, akkor gyere. Ha egy másik hely, akkor a másik helyre menjél. Most általánosságban veszek. Tehát ahhoz, hogy valaki eljárjon gyülekezetbe, értéket kell látni ott. Hogy ennek van értelme. Hogy ez egy értékes dolog. Akkor fog eljönni. Muszájból nem fog eljönni, csak ha azt látja, hogy ebből ő profitál. Sőt, ha ez ő még hozzá is tud adni, hozzájárulni, mert felfedezi azt, hogy neki van valamilyen, amivel hozzá tud járulni. Tehát két oldalú. De akkor fog járni az ember. És hallottam már jó párszor ezt, hogy de hát nekem nem kell gyülekezetbe mennem ahhoz, hogy Istent imádjam. Nekem, én tudom imádni Istent a Matyéren is, miközben pecázom szombaton, vagy vasárnap, vagy akármikor. Szieri, gyere csak. Tudom én bárhol imádni Isten, nem kell, hogy én gyülekezetbe járjak, vagy akármi. De figyelj, ez igaz, de a gyülekezetnek nem csak az a célja, hogy imádjuk Istent, hanem van egy földhöz ragadt célja. Az Isten imádat az majd ott lesz a mennyben is, amikor ott leszünk vele, de van egy földhöz ragadt célja, ez az elsődleges célja a gyülekezetnek, hogy elérje az egész világot. Úgyhogy nem csak azért fontos a gyülekezet, mert itt együtt közösen imádjuk Istent, hanem itt együtt közösen elérjük a világot. És ez, hogy itt összejövünk, ez fontos része ennek. Úgyhogy fontos a gyülekezet. Tehát nagyon fontos. Ha vendégünk vagy, csak tudd, hogy azok az emberek, akiknek ez a gyülekezeti családja, sokat dolgozik azon, és sokat adakozik azért, hogy itt tudjunk az emberek felé szolgálni. A vendégek felé szolgálni. Olyanok felé szolgálni, akik nem ismerik még Jézust. Úgyhogy jó lesz ez a mai alkalom, nagyon. Apostolok cselekedetei 20-ban mindjárt elolvasunk egy részt, de csak hagyd kérdezek még egyet. Tehát mi az, ami fontos számodra? Mi az, ami értékes? Tehát ilyen például, hogy az autód értékes? Az autód az értékes, nem? A gyermeked az értékes. A mobilod? Férfiak nagyot bóla. A kütyűitek, a kütyűink, ugye, azok nagyon fontosak számunkra. És amikor az értékes dolgainkban kárt tesznek, legyen az gyerek, vagy dolog, vagy valaki személy, akkor felkapjuk a vizet, nem? Tehát ez teljesen normális, nem? Hogy ha valaki bántja azt, ami számomra értékes, akkor azzal az emberrel problémám van. Komoly problémám, ki hogy oldja meg, az már egy másik. De a következő kérdésem az az, hogy Jézus Krisztus számára a gyülekezet értékes? Igen. visszamegyünk vasisi stílusba, nagyon jó, akkor viszont, ha Krisztus követők vagyunk, ugye, ami azt jelenti, hogy azt gondolom és teszem, amit Jézus gondol és tesz, és ehhez szeretnék egy jobban hasonlítani. Tehát ha Krisztus követő vagyok, akkor a gyülekezet az fontos. Nagyon fontos. Megmondom miért, itt a versünk. Nézzük csak meg. Váltunk Ludas Matyiról erre a gyönyörű igeversre. Azt mondja, Pál mondja ezt az efézusi véneknek. Az efézusi tartományon sok gyülekezet volt, vagy városban több gyülekezet volt, sok gyülekezeti vezető jött el, és búcsúzkodott el Pál apostoltól, mert elutazott tőlük. Sokáig ott volt velük, és most a kikötőben találkozik ezekkel a gyülekezeti vezetőkkel, és búcsúzkodik. És azt mondja, viseljetek gondot magatokra és azokra, akik rátok vannak bízva, mert olyanok, mint a juhnyáj, amelyben a Szent Szellem pásztorokká tett titeket. Őrizzétek és gondozzátok Isten eklézsiáját, gyülekezetét, amelyért ő a saját vérével fizetett. Tehát Krisztus számára a gyülekezet nagyon értékes. Ebben egyetértettünk. Miért? Azért, mert ő a saját vérével fizetett érte. Tehát, ha azt mondom, hogy nem fontos, vagy nem értékes, akkor ott valami probléma van. Ott valami baj van, mert a gyülekezet ez nagyon értékes. Nagyon értékes. Jézus a saját vérével fizetett érte. És ha ő hajlandó volt a saját vérével, a saját életével fizetni a gyülekezetért, akkor az valami. Akkor én nem mondhatom azt, hogy ez nem fontos. Nem mondhatom azt, hogy nem értékes. Ja, úgyhogy szívemre kell vegyem ezt. Szívemre kell vegyem. Na most kiborult a gyerek. Azon gondolkodtam, tegnap volt egy ilyen menj és mond, ilyen evangelizációs szeminárium itt délelőtt. 9-től délig beszéltünk arról, hogy miért fontos számunkra az, hogy elérjünk olyan embereket, akik nem ismerik Jézust, és hogyan tegyük ezt, hogyan tegyük a barátaink között, a családtagjainkkal. Nagyon-nagyon hasznos volt. Valamilyen módon, de majd fönt lesz a weblapon. Fölvettük videóba, de hangba is, úgyhogy valamilyen módon majd fölrakjuk. A lényeg, hogy beszéltünk arról, vagy próbáltunk valami sac per kb. Számot kitalálni, hogy vajon hányan járhatnak gyülekezetbe Szegeden. Tehát most, ha a katolikusokat nézzük, vagy a reformátusokat, vagy a kisegyházakat, baptistákat, nem tudom, de mit tudom én, ha 5%-ot nézem, a 160 ezerhez képest az 5%, az 8 ezer ember. Lehet, ha azt mondom, hogy 8 ezer ember jár-e vasárnaponként valamilyen templomba, nem tudom, hogy most sokat mondtam-e, vagy keveset. Tehát szerintem nem mondtam túl sokat. De ha 10%, akkor is ez 16 ezer ember, ez már nem semmi tömeg, hogyha eljárnak gyülekezetbe. És tényleg meggyőződésből, tehát nem vallásosságban. Na mindegy. A lényeg, hogy akár mekkora is ez a százalék, de ez a másik százalék, az sokkal nagyobb az, hogy 90-95% nem jár. Nincsen gyülekezete. Nem ismeri Jézust. És ez az a szám, ami engem aggaszt. Néha felébreszt éjjel, hogy itt valami nem stimmel. Hogy emberek, tehát emberek meghalnak, és amilyen döntést hoztak az életben, az alapján kerülnek az örökkévalóság egyik vagy másik részébe. És mi vagyunk azok, a gyülekezet az, amelyiket Isten arra használ, hogy elmondjuk, hogy van remény, hogy van, több van ebben az életben, mint amit itt leélünk. Többről szól az élet. Úgyhogy engem ez a 150 ezer itt Szegeden nagyon aggaszt. Szeretném, ha ez csökkenne drasztikusan, legalább az én éltem alatt. Én szeretnék ezért élni. És kell, hogy beszéljünk erről. kell. Úgyhogy megnézzük most Márk evangéliumát, hogy ki lesz vetítve, de ha van Bibliád, odalapozol, olvashatod onnan is. És a harmadik fejezet első versétől fogjuk olvasni. Egy nagyon-nagyon jó történet, és sokat fog nekünk elmondani arról, amiről beszélünk. Tehát, első vers. Egyszer Jézus ismét a zsinagógába ment. Volt ott egy bénakezű férfi is. Oké, tehát nincs neve, hanem csak az van, hogy egy bénakezű férfi. És általában ez volt a szokás. Tehát ha valami nem stimmel valakivel, nem tudjuk, hogy mióta volt beteg ez az ember, lehet, hogy születésétől fogva beteg ez az ember. Fogalmunk sincs, nem mondja el az információkat róla. Lehet, hogy balesete volt, nem tudjuk. De az biztos, hogy akkoriban úgy gondolkodtak a beteg emberek felől, az ilyen beteg emberek felől, hogy valami nincs rendben vele. Vagy ő, vagy a szülei vétkeztek, de valamiért Isten ezt az embert ezzel sújtotta. És így gondolkodtak róla. És ezért egy ilyen bénakezű férfi, vagy bénakezű ember, vagy egy vérfolyásos asszony, amivel még találkozunk, vagy teljesen lerokkant ember, ilyennel is találkozunk, hogyha olvassuk Jézus életét, nem mehetett be, esetleg ott ülhetett a templom kapujába, tehát bejebb nem mehetett, de nem volt szívesen látott egyén Isten házában. Az ilyen ember. És tehát így gondolkodtak, lenézték. Lenézték, és ha valamiért, de ezek az emberek, a motoros elhagyta a helyet, jó van. Tehát amikor egy ilyen ember bement a templomba, vagy ha mai szemmel nézzük a gyülekezetbe, akkor lenézték. És sajnos könnyen megtörténhet akár köztünk, de könnyen megtörténik máshol, hogy lenézik. Lenéznek embereket, a keresztények. Lenéznek embereket. A múltuk miatt, a tetteik miatt. És el tudom képzelni az ilyen embert, hogy próbálja elrejteni a hiányosságát. Volt egy ilyen srác a Pult utcai gyülekezetben, lehet, hogy ismeritek is, nevet nem fogok mondani, de hogy hiányzott csuklóban, mert balesete volt, hiányzott csuklóban a keze, és folyamatosan, tehát bárhol van, így megy. Így megy. Mert szégyelli azt, hogy ott nincs ott a keze. Szégyelli az emberek előtt. És tudod, lehet, hogy próbált ez a fickó is, akiről itt olvasunk az első versből, elrejteni. Lehet, hogy sok kérdés volt benne, sok fájdalom volt benne, mert már elutasították az emberek sokszor őt, amiatt amilyen. És úgy ment be, hiszen ez Isten háza, hogy reménykedett, hogy talán lesz valami itt. Aki nem tudta, hogy Jézus is ott lesz. Szerencsére ott volt. Különben a normál alap helyzet állt volna be, hogy megint elutasítják, de hála Istennek Jézus ott volt, nem véletlenül. De úgy megy be egy ilyen ember Isten házába, hogy talán lesz valami. Talán kapok valami reménységet, talán kapok valami segítséget, valami iránymutatást az életben. És tudom, és látom, és látjuk azt, hogy hétről hétre ide, vagy gyülekezetekbe olyan emberek mennek be, mint ez a bénakező ember. Hogy reménykednek, keresnek a reménységet. És bemennek, és keresnek választ a sorsukra, a kérdéseikre. Miért úgy történt az életem, ahogy miért van ez, miért van az? És tudod, ezek lehet, hogy kicsit defektesek, olyanok, mint én, akkor tuti. Kételkedők, keserű emberek, sok kérdéssel teli emberek, de sajnos a kereszténység odáig fajult, hogy ezeket az embereket nem látják jó szívvel. Nem látják, tényleg nem látják. Tehát azt látni a kereszténységben ma, hogy csinosnak kell lenni, mosolygósnak kell lenni, kell egy állarcot viselni, nem vállalhatom önmagam, mert nem fog beilleszkedni, vagy talán kitagadnak, vagy másképp néznek rám, vagy beszélni fognak a hátam mögött a dolgaimról, de nem vállalhatom önmagam. Tehát Nem lehetek, tehát problémamentesnek kell legyek. Legalábbis problémamentesnek kell tűnnöm. Oké? Okay? És ez baj. Ez baj. Tehát baj. Nem így kéne ennek lennie. Tehát ezeknek az ajtóknak nyitva kell állni. Hogy ne csipogjon. Nem azért. Nem. Nyitva kell állnia, átvitt értelemben nyitva kell állnia bárkinek. Mindegy, hogy honnan jön, mindegy, hogy hogyan jön, mindegy, hogy milyen állapotban jön. Mert ez az egyetlen egy hely, nem úgy értem, hogy mi gyülekezetünk az egyetlen hely, hanem Istennek a gyülekezete. Jézus gyülekezete az a hely, ahol reménységet kaphatnak az emberek. Halk is csak le, és akkor... Valakinek van kalapácsa? Megszereljük! Jó van. Ja, jó van. Gyors reagálásban majd. Nem baj, legalább, tehát aki alszik, az fölébred rá. Tehát meg is. Szóval ezeknek az ajtóknak itt nyitva kell állnia bárki számára. Bárki, aki akar jönni. Tehát bármikor, bármire is van szüksége. És itt, ebben a gyülekezetben rendben van az, hogy nincs minden rendben. Oké? Tehát így kell gondolkodnunk, hogy ez teljesen rendben van, hogy nincs minden rendben. És ami nincs rendben, az az, amikor az életem szépen lassan nem változik. Oké? Az nincs rendben. Amikor kifogásokat hozok, hogy miért nem változom, vagy miért nem akarok elhagyni dolgokat. Az nincs rendben. Mert Jézus rendet akar bennünk tenni. Ahhoz, hogy rendet tudjon bennünk tenni Jézus, be kell engedjük őt, és ő rendet fog tenni bennünk. Persze, ez egy hosszú időszak. De ez teljesen rendben van, hogy nem vagyunk rendben. Viszont az nincs rendben, hogyha itt vagyunk, Jézus is itt van, és mi még nem vagyunk hajlandók Jézussal járni. Ez nincs rendben. Ja, de hogy ez egy izgalmas élet. És itt a második versben csak bonyolódnak a dolgok. Olvassuk is tovább, figyelj. Ekkor már gyanakodva lesték Jézust. Oké, tehát itt volt, bement a béna kezű, és akkor volt egy csapat, egy brigád, akik gyanakodva lesték Jézus, hogy vajon mit fog csinálni. És hát, ha találunk valami ürügyet. És azt mondja, hogy vajon szombaton is gyógyít-e? Mert ürügyet kerestek rá, hogy vádolhassák. Nem gáz ez. Akkora gáz. Tehát ott van egy bénekező ember, akinek szüksége van gyógyulásra, törődésre, tehát szükségben lévő ember. És ezek a vallásos emberek, akik elvileg Isten követésében vezetik a népet, mivel foglalkoznak? Azzal, hogy vajon Jézus segít ezen az emberen, mert ha segít, akkor jó fülön csípjük. És majd jó megbüntetjük. És ezzel volt az akkori vallásos ember elfoglalva. Őrület. Ugye, mert azt mondták, hogy hát nem szabad meggyógyítani szombaton. Ez volt a törvény. Nem szabad szombaton gyógyítani. És tehát mit mondunk erre? Azt mondom, hogy ez egy rossz teológia. Tehát rossz értelmezése Isten igéjének. Tehát ez egy rossz teológia. Úgy hívják ezt, más szóval lehet, hogy hallottad, majd törvényeskedés. Törvényeskedés. És azért volt ez, mert volt egy hagyományuk. Mi nem szoktunk szombaton gyógyítani. Úgyhogy, ha valaki ezt a hagyományt megtöri, akkor lesz nem ulas. És sajnos ez egy jellemzője a mai kereszténységnek, hogy rengeteg hagyományt követnek értelmetlenül. És ragaszkodnak hagyományokhoz, szokásokhoz, és ezek által sok szükségben lévő emberrel viszont megfeledkeznek. És nem törődnek. Csak azért, hogy tarthassák a hagyományaikat, vagy a szokásaikat. És ez egy óriási probléma, amikor a hagyományaink, vagy a szokásaink fontosabbak, mint az embereknek a gyógyulása, vagy a megszabadulása. Ez probléma. És tudom, hogy mi ez. Ez a kényelmes keresztény élet. Amikor jobban szeretik a kényelmet a keresztények. Mondtam, hogy családi beszélgetés lesz. Tehát jobban szeretik a keresztények a kényelmüket, mint az, hogy segítsenek valakinek, aki szükségben van. Ja, úgyhogy simán elnézték azt, hogy az ember odajön, bénakezű, szüksége van gyógyulásra, és elnézik. Elnézték volna azt, hogy hazamegy gyógyulás nélkül, vagy törődés nélkül. Bejött, menjen is, hiszen szombaton nem gyógyítunk. Ja, tök gáz. Harmadik vers. Jézus megszólította a bénakezű férfit. Oké, tehát ez a bénakezű férfi, csak folyton visszatérünk erre a bénakezű kifejezésre. Meg volt bélyegezve. Tehát így hívták ezeket az embereket. Nem Józsi, nem akármi, hanem a bénakezű férfi. A bénakezű. Tehát meg van bélyegezve. Meg van bélyegezve az ő kis nyomorával. Tehát ugyanúgy, ahogy mondják, hogy a pirike, a házasságtörő, vagy az, aki megcsalta a férjét háromszor. És könnyen lehet, hogy vannak ilyen címkéink embereken, hogy ez az elvált izé, az a házasságtörő, az a parázna, az a tolvaj, mert esetleg lehet, hogy 5 évvel ezelőtt lopott, azóta már 8-szor helyreállt, meg bocsánatot kért, meg 20-szorosát visszafizette, de nekem még mindig az 5 évvel ezelőtti kis cetlim van azon az emberen, és így ismerem őt. És tehát ez is gáz. Ez is gáz. Valószínűleg ez a bénakező férfi ezért nem tudom bizonyítani, de lehet, hogy ő ezért mehetett úgy be, hogy elrejti a bénaságát, föl ne ismerjék, akkor mikor már elkezdődik mondjuk az Isten tisztet, vagy valami, akkor érkezik be, akkor már senki nem látja, ugye, és mielőtt még vége, vagy kimondják az áment, már elhúzza a csíkot, tehát nem akar emberekkel találkozni, mert szégyeli magát, mert meg van bélyegezve, és könnyen megtörténhet, hogy ilyen legyen Istennek a gyülekezete. Csak hajlamosak vagyunk rá. De Jézus mit csinál? Azt mondja, Jézus megszólította a bénakező férfit, azt mondja, állj ide középre. Volt már ilyen pillanatotok az életben, amikor azt mondtad, hogy basszus kulcs. Tehát ez az ember, ez egy olyan ember, aki szeretne elbújni. Erre Jézus azt mondja, hogy állj csak ide középre. Tehát eléggé kihívja a helyéről. Ez egy ilyen basszus kulcs pillanat volt neki, ezt tuti. És tehát kihívta őt mindenki elé. Tehát volt már egy tapasztalata, gondolom, hogy nem nézik jó szemmel őt, és most Jézus meg pellengére állítja ott előttük. Őrület. Most csak zárójelben mondom, tehát amikor Jézus akar valamit tenni az életünkben, azt szereti nyilvánosan tenni. Nem egy eldugott szobába, nem elrejtve, mert bármit tesz Jézus, azt akarja, hogy mások ennek az eredményét lássák. Lássák. Tehát Jézus mindig azt akarja, hogy az életünk bizonyság legyen, hogy az életünk őróla beszéljen. És amikor valamiből valamivé változtat engem, az sosem eldugva akarja, hanem azt akarja, hogy ez legyen nyilvános. És ez a kép itt azt mondja, gyere te bénakezű, állj ide középre. Állj ide középre. És ez történik itt. És ez a fickó, ez a bénakezű két dolgot várhatott ebben a helyzetben, legalábbis az eddigi tapasztalatai szerint valószínűleg, hogy itt most ő nyilvánosan meg lesz szégyenítve, vagy el lesz utasítva, vagy mind a kettő egyszerre. És Jézus nem ilyen volt. Tehát ő kellemesen csalódott ebben a helyzetben, majd látni fogjuk, hogy olvassuk tovább. Mert tehát azt is észrevettem Istennek az egyházában, gyülekezetében, hogy sokszor keresztényeknek cikis emberekkel együtt lenni. Mit fognak rólam gondolni? Azt gondolják majd, hogy én egyetértek velük. Tehát például az, ami ki van írva akár a Facebookon, vagy a weblapunkon, hogy olyan gyülekezet szeretnénk lenni, ahová mindenki szeret járni, függetlenül a hitétől és a világnézetétől. Na most többen megkérdezték tőlem, hogy hát ez furcsa. Hát ez furcsa. Hát azt fogják hinni, akik ezt olvassák, és tudom, hogy kire gondolnak, hogy kik fogják hinni, más keresztények, vagy a... Hogy mi olyan hely vagyunk, ahol mindent eltorálunk, tehát tolerancia van, és akkor mindenkivel egyetértünk, bármit bárki hisz. De nem erről van szó. Jézus követjük. És Jézus életén azt látjuk, sőt, az ő beceneve az volt, hogy a bűnösök barátja, úgy hívták Jézus, hogy Iszákos, úgy hívták, hogy habzsoló, vagy zabáló. Tehát ilyen jelzői voltak Jézusnak. A vallásos emberek ragasztották rá ezeket a jelzőket, azért, mert Jézus ilyen emberekkel ült egy asztalhoz, és nem volt ciki neki ilyen emberekkel együtt lenni. Úgyhogy negyedik vers, menjünk csak tovább. Negyedik vers. Majd ezt kérdezte az összegyűltektől. A törvény szerint szombaton melyiket szabad? Jót tenni valakivel, vagy ártani neki? Jézus furfangos, mert hogyha oké, azt mondják, hogy nem szabad gyógyítani, akkor jó, nem gyógyítjuk. De hát meg tudnánk gyógyítani. Akkor az is cselekedet, hogy nem gyógyítjuk meg. Nem csak a meggyógyítás, hanem az, hogy akkor az ártás is, nem? Tehát akkor most mit csinálsz, drága farizeus, vallásos? Mi a helyes? Megmenteni, vagy kioltani valakinek az életet? Ugye? Tehát most egy kicsit azért már dramatizálja a helyzetet. Ebben az esetben nem megmentés, meg kioltás volt az emberi élet kioltása. De csak próbálja valamire rávezetni őket. De nem sikerül, ugye, mert mit mondott a végén? Nagy kukaság van. De senki nem válaszolt. Senki nem válaszolt, és mindig ez szokott lenni. Tehát mindig ez szokott lenni a válasz. Tehát Jézus más szavakkal azt mondja, tehát el vagytok szállva a ti kis rendszeretektől? Mit lehet, meg mit nem, meg hogy, meg mikor, meg merre, hány méter? Na, ne csináljátok már, tehát... És mindezt használjátok arra, hogy ne törődjetek a szükségben lévő emberekkel. És persze nem válaszolnak. És nem szoktak. Nem szoktak. Amikor valakit az ember így konfrontál ilyesmivel, nincs válasz. Persze hazamegy, és küldi az SMS-t, vagy küld Facebookon teszi a megjegyzéseit, vagy e-maileket küld, vagy elkezd beszélni rólunk rosszat, vagy elkezdenek egymással beszélni rólunk rosszat, de szemtől szemben nem szólnak semmit. Ugyanúgy, ahogy ezek a vallásos emberek is. Ja, úgyhogy ötödik vers, megyünk tovább. Ekkor haragosan végignézett rajtuk. Az Jézus mérges lett, haragos lett. Ez furcsa, nem? Tehát a kis fészekhajú, jól fésült, szép fehér, klepetusban lévő Jézus kis bárányjal a hóna alatt. Legalábbis ilyen képeink vannak, nem? Mindenki így ábrázolja a szerencsétlen Jézus. Tehát ránéz a képeire, az hány ingert kap szegény. Zölelkezős Jézus. De ez a Jézus, ez haragos lett. Mit ad Isten? Haragos lett Jézus. De ami erőhely ez az, hogy nem a bűnösre lett haragos a bűne miatt, hanem a vallásosra a vallásossága miatt. Tehát nem a bűnösre lett haragos a bűne miatt, sosem. Tehát nem látod azt, hogy valakire, mert bűnös volt, haragudott volna. Nem, ő mindig, amikor haragos volt, a vallásosokra volt haragos. A vallásos, farizeusokra, írástudókra, tehát vallásosokra. Úgyhogy itt van a lecke a kereszténységnek, tehát követni kell Jézust, szeretni kell Jézust, és hagyni kell a vallásosságot a lekvárba. És igazából akkor majd tetszetős hely lesz a gyülekezet a nem hívő emberek számára. De amíg a gyülekezet tele van vallásos emberekkel, addig oda kintről emberek, akik nem ismerik még Jézust, nem akarnak bejönni. Az egyik első számú vád a keresztények ellen az az, hogy mind, na, fejezzétek be a mondatot, hogy ők mind, a keresztények mind képmutatók. Vajon miért? Vajon miért? Ötödik vers, tehát mérges lett, és sajnálta őket a szívük keménysége miatt, majd a férfi felé fordult, azt mondta neki, nyújtsd ki a kezedet. A beteg kinyújtotta a kezét, és azonnal meggyógyult. Ez egy fantasztikus pillanat volt. Ez az, amikor így ting, leesik a diszkógömbbe, elkezd forogni, megszólal a zene, az Earth, Wind & Fire, vagy valami, és beindul a buli. Ez egy ilyen varázslatos pillanat. Kinyújtotta a kezét, és meggyógyult. De nem volt ilyen pillanat ez az ott lévőknek. Mert hatodik vers. A farizeusok ekkor kimentek a zsinagógába, és azonnal tanakodni kezdtek a Herodes pártiakkal, hogy milyen úton, módon lehetne Jézust kivégeztetni. Ez hihetetlen. Ez hihetetlen. Tehát éppen valaki megtért, éppen valaki meggyógyult. Ők meg öljünk. Micsoda inspiráció. Tehát elképesztő, az agyam elszáll ettől. Csak hogy ne kelljen fölhagyni a hagyományokkal. Az a Herodes pártiak az meg egy másik tészta, hogy a Herodes pártiak azok zsidó ellenesek voltak. Abszolút ilyen anti-antik. Tehát a farizeusoknak ellenségei voltak a Herodes pártiak. De ha Jézusról van szó, akkor még velük is összefogunk. Az a lényeg, hogy állítsuk meg Isten munkáját. Oké, és hajlandok bárkivel összefogni. Úgyhogy, hogyan tudom ezt az egészet alkalmazni az életemre? Ezt fogjuk megnézni most az üzenet második felébe. Hogy, tehát szeretem a gyülekezetem. Szinte minden alkalommal elmondom. Szeretem ezt a gyülekezetet. Akkor is szerettem tavaly januárban, amikor még azt se tudtuk, hogy ki lesz a csapatban, és azt se tudtuk, hogy hol leszünk, vagy akármi. És Isten már a szívemre rakta ezt. És szeretem most is, amikor már itt vagyunk 25-en, vagy 30-an, és ez még csak a kezdet. És Isten vinni fog tovább bennünket, ki fog hívni dolgokba, és adni fog hozzánk bölcsességben, tehát szellemileg, fizikailag, minden tekintetben adni fog hozzánk, mert ő ilyen. És Isten kezdte el ezt a gyülekezetet. Tehát meg vagyok róla győződve, hogy ő kezdte el, ez az ő ötlete volt. És nem azért, mert itt Szegeden tele vannak a templomok, vagy a gyülekezetek. És hát kéne még egy. Ugye, mert már túlcsordulnak. Annyira tele vannak a gyülekezetek, hogy meg is kérdezik, hogy miért kell még egyet? Miért kell még egy gyülekezet? Mert tehát kevés van, hogy még egy. És az én válaszom mindig az szokott lenni, hogy nem még egy kell, hanem egy másik fajta gyülekezet kell Szegeden. Egy másfajta gyülekezet. Mert ha még egy lenne, akkor ez is egy olyan hely lenne, ahová nem jönnének emberek. Hanem egy másfajta hely kell. És ez van a szívemben, ez ég a szívemben, hogy egy más hely legyünk, amire emberek rátalálnak, nem csak véletlenül, hanem hívjunk, de mindjárt beszélünk majd erről is. Tehát, tehát olyan helyre van szüksége az embereknek, ahol a kereszt botránk osztat meg, és nem a gyülekezeti emberek botránk osztatják meg a nem hívő embereket. Elmondom még egyszer, tehát olyan helyre van szükség, olyan gyülekezetekre van szükség, ahol a kereszt megbotránkoztatja az embert. Ugye, mert szembesíti azzal, hogy bűnös. És ez rendben van. De az nincs rendben, amikor emberek eljönnek a gyülekezetbe, és az itteni emberek botránkoztatják meg. A gondolkodásukkal, a hozzáállásukkal, a viselkedésükkel. Az nincs rendben. Az olyanok, mint a farizeusok. Oké, úgyhogy... úgyhogy... úgyhogy az evangélium az sértő. És egyébként nem kell azon aggódni, hogy most... nem kell azon aggódni, hogy most beszélünk-e a bűnről, vagy nem beszélünk-e a bűnről. Tehát fél éve ide jársz, jól tudod, hogy minden alkalommal van szó a bűnről, tehát ezzel nincs probléma, beszélünk róla, tehát nincsen senki ebben a tekintetben simogatva, tehát komoly feszültségek vannak az Isten tiszteleteinken, és ez teljesen jó és egészséges mindannyiunk számára. Ez segít a növekedésben, a gyarapodásban, az erősödésben, abban mindig van feszültség, különben leépülés van, fizikai leépülés, hogyha nincs feszültség. És lesz is. Úgyhogy elmondom nektek, a következő slide bemutatja azt, hogy mi miért létezünk. Oké? Tehát a hitközösség azért létezik, hogy elérje az Istentől távol lévő embereket, és megtanítsa nekik, hogyan kövessék Jézust lépésről lépésre. Ez a célunk. Ez a küldetésünk. Mint gyülekezet. Hogy azért vagyunk, tehát ha gondolkodt ezen, hogy miért vagyunk, miért létezünk, mi a dolgunk, ez, ami nem fog változni. Ez, ami sosem fog változni. Tehát azért vagyunk, hogy elérjük az Istentől távol lévő embereket. És aztán megtanítsuk nekik, hogy hogyan kövessék Jézust. Lépésről lépésre. Lépésről lépésre. Ja, úgyhogy... két kulcs szó talán. Elérni, tanítani. Elérni, tanítani. Elérni, tanítani. Elérni, tanítani. Elérni, tanítani. Elérni, tanítani. Elérni és tanítani. Yeah. És ami még gondolkodtam ezzel kapcsolatban, tehát a lépésről lépésre, hogy mindannyiunknak más a lépés, a következő lépése. És ez fontos, hogy lássuk. És megértsük. Tehát nekem más a következő lépésem, és nektek más. És mindannyiunknak. A melletted ülőnek más a következő lépés az ő életében Jézussal, mint neked. Tehát mindannyiunknak más. Úgyhogy az egységünk az nem abban van, hogy most kihirdetjük, hogy a következő lépésünk az lesz, hogy... És akkor mindenki, aki nem lép egyszerre, nem kap rétest estére. Vagy nem kap szendvicset estére. Tehát az egységünk nem ebben lesz, hanem a Jézus követésben, és a következő lépés megtételében mindenkinek az a következő lépése, amit Isten mond neki, amire vezeti. Tehát nem szeretném azt, hogy ilyen uniformitás legyen a gyülekezetben, hogy ugyanúgy nézzünk ki, ugyanúgy öltözködünk, ugyanúgy beszélünk, ugyanúgy mondjuk, tehát az gáz. Akkor itt komoly problémák vannak a gyülekezetben, hogyha ha elkezdünk totálisan egymásra hasonlítani, vagy mindannyiunknak egyfolytában ugyanaz a következő lépése. Nem. Tehát az baj. Úgyhogy nézzük meg, hogy fogjuk ezt csinálni. Tehát ezt az elérni, tanítani. Elérni, tanítani. Hogy csináljuk? És az első dolog, ott van, megyetünk tovább. Az első, amit teszünk, ami kell ahhoz, hogy ez az elérni és tanítani legyen, ez az, hogy megtesszük, amit kell. Megtesszük azokat a dolgokat, amiket muszáj megtenni. Kerül, amibe kerül. Oké, tehát ez egy hozzáállás. Megtesszük, amit kell. Kerül, amibe kerül. Mindannyiunknak dolgokban mások a kedvenceink. Tehát ha most kajára gondolok, tudod, mindenkinek miért gondolnék másra, ugye? Tehát mindenkinek más a kedvence. Valakinek egyébként minden a kedvence, de akár egy automárkában, akár egy sportban, akár egy női ideában, vagy egy férfi ideában, tehát mindenben van mindenkinek valami kedvence, amit preferál, amit előnyben részesít. És ez teljesen rendben van. Tehát ki mit szeret, kinek mi tetszik, ez teljesen rendben van. Az a fontos, hogy mit tudom én, ha te szereted az osztrigát, ami elég undorító az én véleményem szerint, tehát ilyen, tehát Isten, amikor teremtette, akkor hogy teremtette Isten az osztrigát? Itt körülbelül ez jut eszembe, amikor látom. Na mindegy, nincs ezzel semmi probléma. Van, aki nagyon szereti kis citrommal rá, meg mit tudom én. Jaj, még undorítom. A lényeg az, hogy ki, tök mindegy, ki mit szeret, le lehet ülni egy asztalhoz úgy, hogy ő eszi a kis osztrigáját. Én meg leülök az én kis hamburgeremmel, ugye? De egy asztalhoz leülünk, és nincs semmi gond azzal, hogy ki mit szeret. Nem kell ahhoz mindannyiunknak ugyanazt szeretni, vagy ugyanazt kedvelni ahhoz, hogy leüljünk, és jól el legyünk egy asztal társaságban. És ez egy jó hozzáállás. És egy fontos hozzáállás. Hogy a te kedvenc valamit, meg az én kedvenc valamit, amit te szeretsz, vagy amit én kedvelek, az nem választ el bennünket. Nem szabad, hogy elválasszon bennünket. Azért, mert nem ugyanazt tetszik, vagy nem ugyanazt kedveljük. És ugyanúgy kell, hogy közösségben legyünk egymással. Még akkor is, hogyha valami nem tetszik nekem abban, amit te eszel, hogyha mondjuk osztrigát eszel, velem egy asztal. Csak eszembe jutott egyik vacsoránál, Virág kinyitotta a paradicsomos protnit, vagy mi volt az. Gyerekekkel ledöltünk az asztaltól. Mi ez a szag? És ott jó ízűen ette. Mi meg így ettük. Ja. Na, tehát a mi kis kedvenc dolgaink nem szabad, hogy elválasszanak egymástól. Tehát az, amit kedvelünk. De sajnos gyakran megtörténik az, hogy ezek a dolgok a gyülekezetben megoszlást hozhatnak. És hoznak. Könnyen meglátsz. És én garantálom neked, előbb vagy utóbb, ebben a gyülekezetben tuti, hogy fogunk olyas valamit csinálni, ami neked nem fog tetszeni. Vagy már csináltunk. Ja. De hogy milyen a hozzáállásom, ugye? Hogy hajlandó vagyok-e félretenni azt, amit én kedvelek, vagy nem kedvelek. Mit tudom én, a dal, az énekes, túl jó hangja. Más baj nem lehet vele, tehát. Túlságosan élvezi, amit csinál, hát borzasztó. Vagy az öltözködés, vagy a nyelvezet, amit használ a beszélő, vagy a szendvics, amit csinálnak. Miért kell mindig szendvicset csinálni? Hát szörnyű hely ez. Mindig lehet itt enni valamit. Mit tudom én? Tehát lesz, biztos vagyok benne, hogy lesz valami. Valami. Előbb vagy utóbb lesz. Igazából a gyülekezet mindig megbánt valakit. Tehát mindig. A kérdés az az, látva itt ezt a Márk 3-at, amit olvastunk, hogy kit akarunk megbántani, a vallásosakat, vagy az Istentől távol lévőket. Na, ez a jó kérdés. Hogy kit bántunk meg. Ezt el kell döntsük. Én eldöntöttem. Úgyhogy jöttök velem, vagy sem. De én a vallásos embereket akarom inkább megbántani. Vagy a vallásos embert benned, hogyha van valamilyen részedben ott. Egyébként mindannyiunkban van egy ilyen rész. Könnyen. Ja. De inkább azt a vallásost akarom megbántani, mint a nem hívő embert, aki közöttünk van. Ja. És az, amiről ez szól, tehát megteszünk, hogy kerül, amibe kerül, tehát mindent megteszünk, csak egy kis kiegészítés, kivéve a bűnt, jó? Tehát kivéve a bűnt, tehát bűncselekményt, vagy Isten szemében bűnös dolgot nem fogunk tenni, természetesen, csak azért, hogy elérjük az Istentől távol lévő embereket, de amibe kerül, bármibe kerül is, kerül, amibe kerül, megteszünk, Minden tőlünk. Tehát tőlünk tehető mindent megteszünk. És nem fog érdekelni az, hogy a vallásos embereknek ez tetszik, vagy nem tetszik az, amit csinálunk. Nem fog érdekelni. Meg fogjuk tenni, meg fogjuk csinálni ezeket a dolgokat. És még egy dolgot magammal kapcsolatosan. Mint a pásztorotok. Én nagyon szeretem ezt a gyülekezetet. Tényleg nagyon szeretem. És igazából a pásztortól mindig van egyfajta elvárása mindenkinek. Szakmai ártalom. Tehát mindig van elvárás. Sokféle van, csinálhattam volna egy listát, hogy mikkel találkoztam, de nem ez a lényeg. De egy dolgot elárulok. Tetszik, nem tetszik. Én nem akarok álmatlan éjszakákat, és nem is lesz álmatlan éjszakám azzal kapcsolatosan, hogy bárkit a gyülekezeti emberek közül boldoggá tegyek. Oké, tehát értsd a szövegkörnyezetben, amiről beszélünk. Csak mert nem tetszik valami, csak mert nem így szokták csinálni, vagy a régi gyűlőben nem így csináltuk, nem érdekel. Emiatt én jól fogok aludni. Elmondhatod, teljesen rendben van. És nincs ezzel semmi baj, ha így gondolod. De nem fogok rosszul aludni emiatt. Mert nem a gyülekezetben lévő embereket kell boldogságban tartani, és nem azért vagyunk itt, és csináljuk azt, amit csinálunk, hogy azt keressük azt, hogy most kinek fagyott le az arcáról a mosoly, hogy min lehetne változtatni, hogy ő mosolyogjon. Tudod, de ebben az a baj, hogy most elértük, hogy ő mosolyogjon, de a másik 15-nek most lefagyott az arcáról a mosoly. Mi megpróbáltunk neki megfelelni. Érted? Tehát amint az energiáinkat és a dolgainkat elkezdjük afelé tehát alakítani, hogy éppen kinek mi a baj, és megpróbáljuk a dolgokat úgy változni, hogy jól érezze magát, akkor valaki más fogja rosszul érezni magát. És az a baj, hogy sok lelkipásztor fél attól, hogy ezt megcsinálja. És inkább megpróbál megfelelni. Megfelelni a gyülekezetének. Főleg a nagyobb szájú. Sok gyülekezet ilyen, mit tudom én, ilyen vezetőségi tanács, vagy mi vezeti. Ők szavazzák meg, vagy ki a pásztor. Tehát még csak tényleg félhet is, mert ha nem tesz a kedvükre, akkor a következő, mit tudom én, milyen nagy ülésen, bye-bye, szia, elmehetsz. Te nem tettél bennünket boldoggá. Hála Istennek, hogy mi nem így működünk. Tehát lesz vezetőség ennek a gyülekezetnek, akik beszólhatnak, és mondhatják majd azt, hogy vagy kérdést tehetnek fel, hogy biztos, vagy megkérdőjelezhetnek dolgokat, és akkor beszélünk róla. És akarok, a szándékom az, hogy kijavítható legyek, helyre rakható legyek, hogyha valamit nem teszek helyesen. Most egyelőre még nincs vezetősége a gyülekezetnek. Én vagyok a pásztora, és a Pulcuca gyülekezetnek az előjárói a vezetőség. Egyelőre rendszeresen találkozom velük, beszámolok arról, hogy mi van, hogy van. És ezt azt beszéltük meg, mikor elindult ez a gyülekezet, hogy addig tart ez, amíg itt ki nem alakul. Nem tudom, hogy mikor fog kialakulni, nem akarom gyorsan tenni ezt. Azt mondja a Biblia, hogy ne tegyed gyorsan rá a kezedet emberekre, a vezetőséget illetően. Úgyhogy, de hogy e felé tartunk, csak akarom mondani, jó? Tehát nem fogok forgolódni éjszaka, ha esetleg valakinek valami nem tetszik, ahogy csinálunk. Másik dolog, szóhasználataim, szófordulataim, történeteim, osztriga. Nem akarom magam exkuzálni, ne? Tehát nem akarok itt ebbe belemenni. De ha én most ezen változtatnék, ha... meg ahogy beszélek, vagy ahogy elmagyarázom a dolgokat, akkor itt előttetek nem én állnék, hanem valaki más. Vagy külsőben én lennék, de egy képmutató lennék. Oké? Tehát azzal, hogy én így beszélek, vagy így mondom a dolgokat, vagy ilyen szavakat használok, tehát biztos lehetsz abban, hogyha meghisz magadhoz, bár lehet, hogy ilyen állapotban nem hisz meg magadhoz, de ha meghisz magadhoz is, ugyanaz az ember lesz, aki itt szokott dumálni hétről hétre. Tehát nem valaki más lesz az. Vagy nem más hangon fog beszélni, amikor négy szem közt beszélünk, meg ájtatosan ott a pulpitus mögött, sok levegővel. Ugye vannak olyan szónok, hogy sok levegővel, hogy ez... Ja, tehát... Ja, ez van. Ez van, ez van. Tehát mások elvárása, vagy Isten meggyőzése. Nyitott vagyok. Nyitott vagyok, és próbálok. Próbálok a legjobban hallgatni Jézusra, hogy Isten szerint való férj legyek, apa legyek, és vezető legyek ebben a sorrendben. Oké? Okay? Ez így lesz egészséges a gyülekezetnek, hogyha Isten szerint való férj vagyok, Isten szerint való apa vagyok, akkor leszek egy Isten szerint való vezető. Ez egy biblikus elv. Úgyhogy megyünk előre, és a második dolog az ez, hogy átváltoztatni a felhasználókat munkatársakká. Tehát hogyan érjük el és az embereket, az Istentől távol lévőket, és hogyan tanítjuk meg őket, hogy kövessék Jézus lépésről lépésre, úgy, hogy átváltoztatjuk a felhasználókat munkatársakká. Tehát semmi izgalmas nincs abban, amikor négy nővel elmegyek az árkádba shoppingolni, valamit kell venni. Mert mindig akkor veszünk valamit, amikor muszáj, tehát csak úgy nem megyünk. Nem megy olyan jól a gazdasági szekér, ez nem vágtat ennyire jól. De semmi izgalmas, számomra semmi izgalmas nincs abban. Nézd, milyen jó! Kiélvezik. Az egyetlen dolog az, amit élvezek, amikor azt látom, hogy találnak valamit, megveszük, és fülig ér a szájuk. Na, ennek örülök. Ennek örülök. De a procedúra az a neten is láttam egy csomó képet ilyen plázákban, hogy mindegy, egyszer majd megmutatom, majd valamelyik üzenetben, majd illusztrációnak berakjuk. Férfiak a butik előtt, meg a butikba, női kabát, női táska, és okos telefon. Így néz ki a férj a plázába, vagy akárhol. Tehát ezt lehet látni. És közben az asszony meg valahol benn van valamelyik üzletbe, ugye. Na mindegy. Tehát a lényeg, hogy amikor azt látom, hogy jól érzik magukat, amikor örülnek, amikor felvillanyozódnak, akkor az rendben van. Mert akkor én is örülök. És tehát ugyanez van a gyülekezettel is. Tehát több örömöm van abban, amikor tehát ha látom az örömüket az embereknek. És több örömöd lehet abban, amikor azt látod, hogy amikor segítesz valakin, adsz valakinek, most mindegy, hogy pénz, segítség, vagy ölelés, vagy meghallgatás, mindegy. De több öröm van abban, hogy adsz, mint az, hogy kapsz. És ez már csak így működik, így teremtett meg minket Isten. Persze minden más arra bátorít, hogy szerezz. Mert akkor lesz örömöd. De közben Jézus meg azt mondja, hogy adj. Mert akkor lesz örömöd. Akkor nagyobb örömöd lesz. Jó kapni, de amikor azt látod, hogy a másik örül, és hogy milyen örömöt szerezte a másiknak, az még nagyobb öröm. Az még nagyobb öröm. És tehát van egy vágyam, van egy látásom az életetekre. Van egy szenvedélyem az életetekre. És az a következő kép. Nézzük csak meg. Az ez. Egy szép fa. Mondjuk van szép, nagy dús, valami sárga gyümölcs is van rajta, lombja, és jó, nagy és mély gyökere. Ez a látásom. Magamra, meg a gyülekezetre is rátok is egyénenként. És tehát szeretném azt, hogy tehát amiről Jézus beszélt János 10:10-ben, hogy bővölködő életünk legyen. Azt mondja, az ördög azért, hogy lopjon, pusztítson, öljön. Én azért jöttem, hogy életetek legyen, bővölködő életetek. És ez a kép ott fölül, hogy növekszel, hogy gyarapszol, gyümölcsöt hozol, egészséges lombja van a fának. Tehát fejlődik, haladsz előre. De az, hogy ez megtörténjen, az, hogy ez ott fölül megtörténjen, az viszont erős gyökerek kellenek. Tehát erős és mélyreható gyökerek kellenek. Úgyhogy hogyan lesz mélyreható gyökerünk? Ott van a jegyzetetekben, nem csak egy vonal, mert majd most segítek kitölteni, jó? Oké, mert akinek a gyökerei mélyre mennek, az a személy az életben, amikor nehézségek jönnek, és az kapja, amit mondjuk nem gondolt, hogy na ezt kéne kapjam most ebben a helyzetben, az az ember, akinek mélyek a gyökerei, azt fogja tudni mondani, hogy dicsőség az Úrnak. Ő adta, ő elvette, ez van, ennek van valami célja az életemben. Egy mély gyökerű. Vagy egy mély gyökerű férj, ha gondja van a házasságában, akkor mindent el fog követni, hogy rendben legyen. Hallottam azt, hogy hát 6 évig vártam, hogy rendbe jön a házassága, most már elég. És véget vetek neki. Én meg azt mondom neki, hogy várj 6 évet, és dolgozz 6 évet azon, hogy rendbe rakjad. És aztán, ha nem jön össze, akkor vessé véget neki. Bár ezt nem mondom neki. De hogy könnyen hagyjuk, hogy széthúljon a dolog, és aztán erőfeszítés nélkül, és akkor ott hagyjuk. Ahelyett, hogy beletennénk erőfeszítést ugyanannyi ideig, amennyi idő alatt széthullott. Mert ha valamiben beleteszünk erőfeszítést, ott a dolgok épülnek, meg haladnak. Na, de hogy... Tehát akinek mélyek a gyökerei, az harcol még a nehézségben is. Harcol és kitart. Ja, úgyhogy ezt mindannyiótok számára akarom, hogy ez legyen. De hát hogyan jutunk el? Sokat kell tanuljuk a Bibliát? Nem. Van benne Biblia, bőven. De nem a tanulás. Tehát én azt gondolom, hogy a kereszténységben tehát az van, hogy tehát túlságosan is jól informáltak vagyunk mi már. Ahhoz képest, amennyinek engedelmeskedünk. Tehát nem kell, hogy már többet tudjunk. De mik azok a dolgok? 4 dolog, ott van a jegyzetetekben, beírhatjátok az első. Szolgálni. Szolgálat. Kulcsfontosságú. Tehát szolgálni valahol, egy területen. Valamit csinálni. Most nem jövök elő a szívszorító történettel, hogy szükség van a gyerekszolgálatba, és hát lássuk meg, hogy ezek a gyerekek, ha nem tanítjuk őket, meg nem beszélünk Jézusról, akkor a pokolba mennek, és akkor mindenkinek a szeme könyvbe lábad. Tehát, hogy ilyen liglegfacsarva gyűjtünk csapattagokat, tehát nem erről van szó. Nem ezt akarom. Nem ez a célom, nem. Tehát igazából van elég csapattag a gyerekszolgálatban. De lehet, hogy van hely. Majd Virág biztos mondja, hogyha kell még csapattag, vagy bármilyen más területen. Tehát igazából mindenhol vannak, de biztos, hogy van belépő különböző területek. Teremrendezés, vagy a pénzügyekben, vagy az üdvözlés, vagy a takarításban. Tehát sok terület van. Sok terület van. Tehát van belépő, de nem ezért mondom, amit mondok most, hogy most verbuválni akarunk. Egy dolog miatt mondom, azt szeretném, hogy szolgálj. Azt szeretném, hogy szolgálj. Tehát az a tény maga, hogy az ember szolgál, és ad ki önmagából másoknak. Úgyhogy áldoz fel dolgokat, nem önmagát részesíti előnyben. Ez abban segíti az embert, hogy egyre inkább olyan legyen, mint Jézus. Tehát a szolgálat, amikor az embernek van egy szolgálat, az abban segít, hogy egyre inkább hasonlítok Jézusra. Tehát fejleszti a jellememet. Tehát Jézus sem úgy jött, hogy dirigáljon nekünk. Ki mit, hogy csinál, és mindenkinek beszól, hiszen ő Isten, ő mindent jobban tud. Tehát ő jól tudja, és jól meg tudja mondani a frankót mindenkinek, hogy hogyan kéne csinálni a dolgokat. Tehát nem így jött Jézus, hanem hogyan? Nézzük csak meg a verset, Zsófi. Máté 20:28. Ő sem azért jött a földre, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon másoknak. Azért jött, hogy életét váltságdíjul adja, és így sokakat megmentsen. Tehát ő sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, ha bár ő a csúcs. Nem, ő is azért jött, hogy mindenkinek szolgáljon. Ja, úgyhogy amikor elkezdünk, a másik, amikor elkezdünk szolgálni egy csapatban, megismerjük egymást, megismerjük a másikat. Örömmel hallom azt, hogy a különböző csapatok csinálnak kis csapatösszejöveteleket otthon. Milyen jó már ez. Az üdvözlők is valamire készülnek. Az ima csapat is összejött. És ja, tehát, hogy ez tök jó. A zene csapat is most tegnap volt egy kis összejövetelünk a szeminárium után. Tehát együtt szolgálunk, megismerjük egymást, szolgálunk egymás felé a csapaton belül, együtt szolgálunk mások felé. Tehát ez nagyon izgalmas. Nagyon izgalmas, és nagyon sokat szeret. Együtt szeretjük Jézust. Ha tudunk egymás gondjairól, törődhetünk egymással, megismerjük egymást, kisegítjük egymást, amikor nehézségünk vannak. Tehát a szolgálat az sok mással jár együtt. Nem csak eljárok ide, azt megcsinálom a feladatomat, és aztán senki nem hall rólam semmit, csak megjelenek, azt csinálom a dolgomat, abból tudják, hogy a gyülekezetben vagyok, hogy valamit megcsináltam itt, hanem azok az emberek, akikkel együtt szolgálok, azokkal van kapcsolatom. És ismernek engem, és ők is ismernek engem. Ja, tehát sokat ad azt, amikor az ember szolgál. És ezt fogod látni, hogy valami megtörténik belőle. Elkezdesz növekedni. Elkezdesz növekedni. Ja. Aztán a másik dolog, meghívni másokat. Meghívni másokat. Ez az a terület, ami igazán kihív bennünket a kényelmi zónánkból, hogy meghívjunk embereket ide a gyülekezetbe. Tehát meghívni másokat. Tehát beszélgetünk az ismerőseinkkel. Így a kormány, úgy a kormány, így az ellenzék, úgy az ellenzék. Ugye sok információ van manapság már erről, ki hol áll, ugye. És így a gazdasági helyzet, a sportban, meg a pik, meg hogy játszott, meg ki az edzője, meg ki hagyja el a csapatot. Nagy szenvedéllyel. És akkor a beszélgetésben egyik minden jössz valami gyülekezetben. Tudod, nagy hanggal beszélgetünk, és amikor gyülekezetről van, sosem gyülekezetbe. Tehát ha ez van, így nem fog eljönni velünk senki. Oké, tehát ha így beszélünk róla, biztos, hogy nem fog eljönni senki. Kérdés, hányan jöttetek úgy a gyülekezetbe, hogy valaki meghívott titeket? Hányan? Tehát valaki meghívott. Ja. Akkor tovább viszük a kérdés. Hányan vagytok úgy, akiket valaki meghívott, de többször kellett hívnia? Tehát nem elsőre jöttél el. Most lehet, hogy nem ide, hanem oda, ahol aztán találkoztál Jézussal. Oké? Tehát most nem feltétlenül erről a gyülekezetről van szó. Tehát ez azt jelenti, hogy ne adjuk fel a meghívást. Hallottam valakiről, aki 32 év után ment el a gyülekezetbe. 32 évig folyamatosan, nem tudom, hogy ki a családtagja vagy barátja, de hívta. Gyere el velem, gyere el velem. És mi lett volna, a 30 év után föladja, hogy hát ennek már minden mindegy. Ennek már annyi. Tehát ne adjuk fel senkivel kapcsolatosan. Oké? Tehát még amikor azt mondja valaki, hogy de a vallás magánügy. Ja, ez igaz. De én nem vallásról beszélek, és itt nem vallásról van szó, hanem Jézusról van szó, egy személyről. És a vele való kapcsolatról. Úgyhogy Jézus az, aki meghalt, értünk, feltámadt, értünk, minden egyes emberért, mindenki bűnös, el van választva Istentől. És ez az a hely, ahol hallhatnak róla. És ez az a hely, ahol ez a szeretet lelepleződhet. Úgyhogy mind a mellett, hogy elhívjuk, hogy gyere el, nézzük meg ezt a filmet, a marha jó. Mind a mellett, hogy elhívjuk, hogy gyere, ígyunk itt egy kávét, mert marha jó a kávét, és akkor elhívjuk. Hívjuk el a gyülekezetbe, mert itt Jézus marha jó. Vagy mit tudom én. Tehát, hogy tudod, ezt sem kell kihagyni. Azt a filmet se adjuk ki, azt a kávét se adjuk ki, de a gyülekezetet se adjuk ki. Mert az is marha jó. Ja, úgyhogy meghívni. Tehát nem vallásról beszélünk, egy kapcsolatról Jézussal, azzal a Jézussal, aki megmentette az életünket, és képes megmenteni bárkinek az életét. Harmadik. Tadám, tized. Tized. Hogyan érjük el, és hogyan tanítjuk? Fontos része a tized ennek. Az adakozásunk a gyülekezet felé. Most nem tanítok róla, mert tanítottunk már róla az elmúlt 2 hónapban. Volt róla szó, nem minden alkalommal, de volt egy üzenet, ami kifejezetten erről szólt. És ez, tehát a tized az, amikor a bevételemnek a 10%-át behozom Isten házába, ahogy Isten igéje mondja. Úgyhogy, tehát ha ez a te gyülekezeted, azt mondod, ez az én gyülekezetem, akkor hozd be. Isten azt mondja, hogy hozd be. Mert dolgok pénzbe kerülnek, dolgok, ami, tehát minden egyes fillér emberi lelkek megmentésére megy, mert mindent arra használunk, és mindent arra költünk, hogy e felé menjünk előre. Úgyhogy hozzátok be. Hozzátok. Miért? Néhány ok. Az első ok, hogy miért adjam a tizedemet, az az, hogy mert tehát azt szeretném, hogy egyre inkább Jézusra hasonlíts. És Jézus mindig adott, sosem vett el senkitől semmit. És amikor mi is szabad akaratunkból tudunk adni, azzal fejlődik a mi belsőnk, a szívünk, a jellemünk. Olyannál, mint aki Krisztus, aki ad, és nem elvesz, és elvár dolgokat, hanem ad. A másik ok, hogy miért adjunk, azért, mert szeretném, hogy bemutassuk azt, hogy mi hisszük Isten igéjét. Oké? Okay? Ugye van a weblapon is tudtok olvasni róla, meg volt erről szó, és a boríték is azért van. Ez a kihívás a tizedre. 90 napos kihívás. Azt mondtam, hogy ha Isten nem teljesíti be az ő ígéretét, amit ott Malakiás 3-ban mond, akkor 90 nap után visszaadjuk a 90 nap alatt beadott tizededet. És azt kell hozzá, hogy írd rá a nevedet, hogy tudjuk, hogy kitől jött ez a pénzösszeg, és ez egy kihívás. Tedd próbára Isten, ezt mondja egyébként Malakiás, tedd próbára. Tegyél próbára engem. Ja, úgyhogy fogjuk szaván Istent. Tehát ezt szeretném, hogy fogjuk szaván. Mert ha hisszük azt, hogy ő megmentett bennünket az üdvösségre, a Biblia alapján, akkor miért nem hiszem azt, amit mond a pénzről? Mi alapján válogatok? És közben Jézus 5-ször többet beszélt a pénzről, mint a mennyről. És az üdvösségről. Úgyhogy fogjuk szaván Istent. Ez az másik oka, miért azt mondom, hogy adjuk. Hogy szaván fogjuk Istent. A harmadik ok az, hogy azt akarom, hogy áldott legyél. Ugye volt egy üzenet erről, hogy nem meríthetjük ki Isten raktárát. Isten, amikor mi adunk valamit, ő mindig többszörösét adja vissza. És most nem arról beszélünk, hogy itt valami automatáról, Jézus egy automata, tehát bedobunk egy 20-ast, és kijön egy 200-as, tehát 10-esét, vagy 100-szorosát, 2000 jön ki egy 20-as dobogba, nem erről van szó. Mert Jézus a szívet vizsgálja. Tehát ha én automataként dobálom bele a 20-ast, ne várjak tőle semmit. Ja. Hanem amikor ez belülről jön, egy belső motivációból, egy örömből jön, egyszerűen csak szaván fogom Istent. Nem. De megyünk tovább. Negyedik, olvasd a Bibliát. Tehát ezek mind a mélységet segítik. Oké? Okay? A mélységet. Tehát szolgálat, meghívni másokat, mert ez kihív a kényelmi zónából. Tized, az is kihív a kényelmi zónából, de szolgált is kihív a kényelmi, mindegyik kihív. De mondom, amikor feszültség van, amikor feszülnek az izmok egy edzésen, akkor van izomnövekedés. És így lesz gyarapodás, így lesznek mélyek a gyökerek. Szükségünk van Isten igére. Olvassuk a Bibliát. De nem tudom, hogy hol kezdjem el. Tehát azt mondom, hogy csak kötelezd el magad, naponta 5 percet olvasod. Vagy egy fejezetet naponta. Nem kell sokat, nem kell órákat ott ülni. Egy fejezet, vagy 5 perc naponta. Hol kezdjed el? Weblapon van fönn egy csomóféle ilyen olvasó terv. Van 21 napos olvasó terv, amikor mit tudom én, Lukács evangéliumán mész végig, 21 nap alatt, vagy mit tudom én, nézzétek meg, többféle verzió van. Van 1 év alatt végigmész az egész Biblián, azt nem ajánlom még. Kezd el egy ilyen rövid távúval. De olvasd. Olvasd. Hasznodra lesz. növekedésedre lesz, meg fogja változtatni az életednek a folyását. Úgyhogy ez a négy dolog. Mondhatnánk többet, lehetne kétszer vagy háromszor ennyit is mondani, hogy mi az, ami még segít a mélységben, nem fogok mondani. Ha ez a négy ott van, és ebben növekszel, vagy haladsz előre, azt mondom, hogy a gyökereid azok mélyebbek fognak hatolni, és Jézus át fog téged változtatni felhasználóból munkatársa. Oké, és a harmadik, ünnepelni az élet átformálódását. Tehát hogyan érjük el, és tanítjuk? Hogyan érjük el, és tanítjuk? A harmadik az, hogy ünnepelni fogjuk azt, amikor életek átváltoznak és átformálódnak. Tehát ünnepelni fogjuk. És szereted már azt, hogy sokszor a semmik azok, amik számítanak az embereknek, vagy akár nekünk is. Kinyeri az Oscar-díjat, vagy ki fogja megnyerni a való világot, ugye most ez megy nagyon... Vagy az X-faktort, és akkor, vagy a dalt most kinyerte meg, ugye, kimegy az Eurovíziós, mit tudom én, milyen versenyre, dalversenyre, Kopenhágába, és hú, de örülünk, nagyon örülünk neki. Egy gond van, hogy ezek 100 év múlva semmit nem fognak számítani. Tehát semmit nem fognak számítani ezek a dolgok. Tehát totál értelmetlen információ lesz, esemény, tehát semmi. És ugyanakkor meg emberek kiakadnak azon, hogy mi meg itt, mi a francot ünnepelgetünk, meg minek örülünk itt. Tehát ők örülnek annak, hogy XY ezt, meg azt, meg azt megnyerte, de azt mondja, mi örülünk annak, hogy akár látjuk az életünkben a változást, vagy látjuk a másikban a változást, és az Isten, aki cselekszik a másikban, az meg milyen gáz. De nem, mi egy olyan hely vagyunk, és így fogunk elérni és tanítani embereket, hogy mi ünnepelni akarjuk azt, amikor életek megváltoznak. És ünnepelni is fogjuk. Minden alkalommal. A bemerítkezés is ilyen, de bármi. Tehát minden alkalommal szeretnénk ezt ünnepelni. És tudod, az a tény, hogy karácsonykor itt 15 ember látott az életét Jézusnak. De hogy előtte is. Tehát emberek hoztak döntéseket. Amióta itt vagyunk, szinte mindannyiótok hozott döntéseket Jézussal. Nem lett jobb az életetek, bár lehet, hogy valakinek igen, mármint kívülről esetleg, belülről valószínűleg jobb. De az se biztos, mindegy, nem menjünk bele. A lényeg az, hogy történnek dolgok belül. És Isten munkálkodik mindannyiunkban. És hozunk döntéseket ővel, és ezek nagy győzelmek. És ezek nem kicsi dolgok, nem egyszerű dolgok, nem semmik, hanem igazán fontos dolgok. Ez igazán fontos dolgok. Ja, úgyhogy egyszerűen csak ünnepelni akarom Jézust. És erre bátorítanak titeket is, hogy ünnepeljük Jézust, és azt, amit tesz közöttünk itt ebben a közösségben. Ünnepeljük. Ünnepeljük. Ha van bizonyságod, mondd el. Csak beszéljünk arról, hogy Isten hogyan munkálkodik az életünkben. Vagy mondjuk el, ha azt látjuk, hogy a másik életében hogy munkálkodik, mondjuk el neki, hogy látom az életeden, hogy Isten munkálkodik benned. Itt és itt, ezen a területen. Tehát legyünk bátrak abban is, hogy egymásnak elmondjuk, hogyha látjuk. Mert lehet, hogy ő maga nem látja. Vagy ő a negatív dolgokra koncentrál. És nem látja azt, amit esetleg más lát, hogy Isten a másik területen meg milyen növekedést adott, vagy mi az, amit változtatott. De úgyhogy ez izgalmas. Az ünneplés az mindig izgalmas, és jó kérdés, amikor elérjük az embereket, mit fogunk velük csinálni? Hogy fogjuk őket továbbvinni? Mit teszünk velük, hogyan segítünk nekik, hogy fogjuk őket tanítványi, ezek mind jó kérdések, ezen imádkozom. A csapat összejövetelen szoktam erről beszélni, és már beszéltünk konkrét dolgokról. Lehet, hogy néhányatoknak már mond az valamit, hogy bábcsoportok, ami nem a bábozásról szól, hanem másfajta báb, ahol a báb az a kép, ahol teljes átalakulás történik egy bábon keresztül, és beszélünk erről, majd fogunk itt is beszélni, csak még nem érett meg rá, még gyúrom, még imádkozom, még ez fejlődik. De hogy, tehát hogyan visszük tovább az embereket, és a tanítványozás, tehát ez a szó rá, tanítványozás, és hogy ez mit jelent, erről fogunk beszélni, tanulni, látni, az, hogy néhányan csinálják. A tanítványozás az nem manipuláció, nem kontroll. Nagyon fontos, mert sokan félreértelmezik a tanítványozást, hogy beiratkozunk egy órára, és akkor tanítványoznak, megmondják nekünk, hogy kell viselkedni a kereszténynek, hogy kell, mit kell csinálni, mit nem lehet csinálni, milyen ruhát hordhat, milyen zenét hallgathat, milyen filmeket nem nézhet. Tehát ez a tanítványozói óra, ugye, nem ilyen lesz, nem emberi szabályokról fogunk beszélni, vagy nem emberi szabályokról szól a tanítványozás egyáltalán. Nem, tehát ez a célunk az, hogy elérjük az embereket, és megtanítsuk, hogy hogyan kövessük Jézust lépésről lépésre. Ja, és hogyha elkezdjük ezeket a dolgokat csinálni, akkor emberek változni fognak, és változni fognak. Nehézségek vannak? Vannak. Lesznek? Lesznek. Rá se ráncs. Az a lényeg, hogy az életek változnak. És azt mondjuk, hol voltunk, hová jutottunk, Isten hol kapott el bennünket, és most hol tartunk. Lehet, hogy ez pár hónap, a kettő között az időben különbség, lehet, hogy pár év, lehet, hogy már pár évtized. Vannak itt olyanok. De hogy Isten visz bennünket, és ez az, amit ünnepelhetünk, ez az, amit felemelhetünk, és fel is kell emeljünk. Mert minden embernek megvan a maga története Istennel. És ez méltó arra, hogy ünnepeljük. Ja. Úgyhogy én itt vagyok. Nem fogok elmenni sehová. Ez a legjobb gyülekezet. Nem tervezem, hogy tovább megyek, vagy itt hagyom, vagy... 6 hónap után már elegem van az egészből. Ja, tehát számíthattok rám. Ide lehorgonyoztunk, nem akarunk. Azért, mert Pestről jöttünk x évvel ezelőtt, ez nem azt jelenti, hogy mi majd oda vissza akarunk menni. Ja, úgyhogy megyünk előre. Megyünk előre ebben. Ez a legjobb gyülekezet, meggyőződésem, ez a legjobb gyülekezet. Miért mondanák mást? de nem tökéletes gyülekezet. Tehát nem azt értem a legjobb gyülekezet alatt, hogy ez a tökéletes gyülekezet. Dehogy is, hiszen itt vagyok. Hogy lenne az? Meg te is itt vagy, jó? Úgyhogy egy jó nagy kupac problémát jelent ez. Mindannyian itt vagyunk a mi kis problémáinkkal, meg a nagy problémáinkkal, se baj, de hiszünk ebben a látásban, hogy elérjük az embereket, és megtanítsuk őket lépésről lépésre, Jézus követni, és ebben akarunk előre menni. Ja. Én feltettem erre az életem. Úgyhogy gyertek velem ebben. Ja, gyertek velem. Igazából szeretném tudni, hogy ki az, aki velem jön. Ja. Úgyhogy, ha akarsz velem bejönni, elmondhatod majd. Elmondhatod. Ja. Úgyhogy hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk, jó? Úgyhogy mondd, gondolkodhatsz ezen belül a szívedben, hogy... Mi a válaszod erre a meghívásra? Hogy ki tart velem ebben? Tehát lehet, hogy ott van benned ez, hogy Balázs, számíthatsz rám. Én is meg akarom tenni azt, ami szükséges, kerül, amibe kerül. Én is látni akarom az elveszetteket, az elveszett rokonaimat, barátaimat, ismerőseimet. Szeretném őket látni, hogy Jézus megtalálja őket. Ja, úgyhogy köszönjük, Urunk. Köszönjük, Urunk. Köszönjük, hogy tudhatjuk azt, hogyha mindannyian megtesszük a mi kis következő lépésünket, amik nem kicsik, akkor együtt egy óriási lépést teszünk meg mindig. És hatalmas lépéseket fogunk megtenni a látás felé, a látásunk felé, a látás megvalósulása felé. És Uram, az a szívünk vágya, hogy Magyarországon Szeged legyen az a hely, az a város, ahol a legnehezebb a pokolra jutni. Köszönjük, Urunk. Köszönjük, hogy Te megtaláltál bennünket. Ugye el voltunk veszve, de nagyon, és Te jöttél, megkerestél, és megtaláltál minket ott, ahol voltunk. És köszönjük, hogy adtál nekünk egy gyülekezetet. Egy otthont. Ahol láthatjuk azt, hogy életek megváltoznak. Nem csak a miénk, hanem mások élete is megváltozik. És tudjuk azt, Jézus, hogy mi még nem értünk célba, még van még velünk terved. Van még teendünk, van még következő lépésünk. De imádkozom azért, hogy mi itt mindannyian a Te megszállottjaid legyünk. Egyre jobban, és egyre jobban, és egyre jobban. Olyanok, akik nem hátrafelé, hanem előrefelé haladnak az életben. Nem a körülményeikre mutogatnak, hogy ők nem tudnak haladni. Nem azokra néznek, hanem rajtad tartják a tekintetüket. És imádkozom azért, hogy ebben növekedjünk, mindannyian. Szeretünk Téged, Jézus. Amen. És most jön az adakozás.